2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem küldünk katonákat és fegyvereket az ukrajnai háborúba, és a béke pártján állunk, hangsúlyozta Menczel Tamás napirendelőt az országgyűlésben. A Fidesz képviselője a kormánypártok teljes támogatásáról biztosította a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a kormány álláspontját, Ukrajnára kitérve pedig azt mondta, a magyar kabinet azonnali feltétel nélküli tűzszünetet akar, ám a helyzetet súlyosbítják a háborúpárti európai vezetők nyilatkozatai. Ennél is súlyosabb, hogy a NATO most azt szervezi, hogyan tudja átvenni a fegyverszállítást, a katonák kiképzését, és erre 100 milliárd dollárt szánnak. Értékelése szerint a magyar baloldal is háborúpárti. Összehívta a Védelmi Tanácsot az Izrael tért iráni légitámadások következményeinek értékelésére még tegnap a miniszterelnök. Az ülés után Orbán Viktor arról számolt be, utasította a belügyminisztert és a terrorelhárítást, hogy a magyar emberek biztonságát minden rendelkezésre álló eszközzel garantálják, majd azt is közölte, holnap Brüsszelbe utazik, hogy az európai vezetőkkel áttekintse a kialakult helyzetet. A kormányfő korábban az egész világra kiterjedő veszélynek nevezte az újabb közel-keleti háborút, ami szerinte Magyarország biztonságára is hatással van. Szijjártó Péter megerősítette, hogy Magyarország szolidáris Izraellel, egyúttal határozottan elítélte az országot ért támadást. Elmondta azt is, a térségben tartózkodó magyarok közül senki nem volt érintettje a támadásnak. A közel-keleti krízishelyzet nyomán a magyar külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyi tárcavezetővel és Abdullah bin Zayed al-Nahyannal az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével egyeztetett még tegnap. A Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, a beszélgetések alapján úgy látja, nem csak mi magyarok vagyunk érdekeltek abban, hogy meg lehessen előzni a közel-keleti konfliktus tovább terjedését. A gazdálkodók visszajelzései alapján tartósan vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte a belügyminisztériumnál a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Aszály nincs, a középső talajréteg víztartalma kielégítő, de az alföldön a felszínhez közeli rétegekben már március közepe óta kritikus a csapadékhiány. A Dunántúlon is szükség lenne esőre, a magágy előkészítéshez és a vetéshez jelenleg túl száraz a talaj. Tartósan vízhiányos időszakban vízjogi engedély nélkül egy alkalommal rendkívüli öntözési célú vízhasználat engedélyezett, vízkészletjárulékot sem kell fizetniük a termelőknek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beüzemelt az országos jégkármérséklő rendszert, amely ezzel megkezdte 7. védekezési szezonját, jelentette a kamara. Ez minden évben több milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. Egy ráfordított forint nagyjából 33 forintnyi megtakarítást tud így eredményezni. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Magyarországnak joga van a magyar emberek egészségét védeni, hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke az M1 állami televízióban. Jakab István jelezte, a kormány az 5 pontos agrárintézkedési csomagjában teljes körű bejelentési kötelezettséget írt elő az Ukrajnából behozatali tilalom alá eső termékekre. A regisztráció nem csak a vevőkre, hanem a szállítmányozókra is vonatkozik az áru teljes nyomkövetése érdekében. Idén 445 millió forint értékben hirdett Hungarikum pályázatokat az Agrártárca, a felhívások célja az identitás megerősítése, jelentette be V. Németh Zsolt. A magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos azzal indokolt, támogatni szeretnék a Hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését, népszerűsítését, megismertetését, megőrzését, gondozását, hazai és külhoni pályázók egyaránt jelentkezhetnek a felhívásokra. Már lehet jelentkezni az Ifjúsági Garancia Plusz programra, ez az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a tervezetten közel 200 milliárd forintból megvalósuló program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérő elsőként nyilvántartásba vételüket kérték. Elindult a Wizz Air első isztambuli járata Debrecenből, Antalya után Isztambul a második török város, amely közvetlenül elérhető repülőgéppel onnan. Király Tamás, a Debrecen International Airport Kft. Ügyvezetője azt mondta, a jövőben még több olyan járat elérését teszik lehetővé, amely Debrecen és a térség utazási igényeinek kiszolgálását célozza. Végül az időjárásról, holnap borult lesz az ég, többfelé esővel, emellett élénk erős széllel, a hőmérséklet kedden hajnalban 13-14 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik az idő, híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Dövesztőr Szent Damján József, a leprások apostola. Egy 8 gyermekes flamand családban született, a kerességben a József nevet kapta. Belgiumban nem volt ritka a sok gyermek vállalása és felnevelése, különösen a földművesek körében, mert a gyermekek később a legjobb munkaerőt és támaszt jelentették számukra. József előtt már egy fiú és két leány testvére választotta a szerzetesi életet. Ő is oda vágyott. Jó eszű, de indulatos természetű gyermek volt, akinek vallásos édesanyja táplálta szívébe az Isten iránti nagy szeretetet. Kedvenc olvasmánya a Szentek élete volt. A földműves munka izmos, erős legényé formálta. 18 éves korában középiskolába került, ahol megtanult franciául. Itt ismerte fel papi hivatását, de szülei hallani sem akartak erről, hiszen már több gyermeküket adták Istennek. Végül is győzött, beléphetett a missziós atyák rendjébe. Ekkor érte a nagy csapás. Pap nem lehet, mert már túl idős, latinul sem tud, és túlságosan hosszú idő kellene ahhoz, hogy pótolja az elmaradt iskolai éveket. Nagy csapás volt ez számára, de Isten akaratát látta benne, és alázatosan engedelmeskedett. 1859. február 2-án beöltözött, és a Damján nevet kapta. Laikus testvér lett. Titokban azt remélte, hogy mégis elérheti az oltárt. Szabad idejében bátyja latinul tanította. Sokat imádkozott, és sokat tanult. Amikor az elöljárói ezt megtudták, megváltoztatták döntésüket. Boldog szerzetes, és még boldogabb kispap lett. 1863-ban egyre jobban érezte a misszióba való hívást, de hogy ez hamar bekövetkezik, azt maga sem remélte. Édes testvérét, Ágostot a Hawaii-szigetekre akarták küldeni, de indulás előtt hastífuszt kapott. Azért, hogy az úti költség kárba ne vesszen, ő mehetett helyette. Ezzel teljesült minden kívánsága. Elbúcsúzott édesanyjától, akit többé sohasem látott viszont. Fél évig tartó hajó út után megérkezett Honoluluba. A hajón befejezte tanulmányait, előbb diákonus, majd 1864. május 21-én pap lett. Minden vagyona egy nyerges ló volt, s ami elfért a nyeregtáskában. Némi fehér nemű, egy miseruha, miseing, kis misekönyv és kehely. Ezzel kezdte meg missziós munkáját egy hatalmas területen, több faluban. Közben megtanulta a benszülöttek nyelvét. Állandóan lóháton járt, mint egy igazi, jó vándormisszionárius. Az új misszió területén 3000 ember élt 130 négyzetkilométeren. Ahogy teltek az évek, nagyon megszerették. Minden évben épített nekik valahol egy templomot, és apostoli buzgóságával magára vonta rendi elöljárói figyelmét is. Ezért kérdezte meg 1873-ban püspöke, hogy elvállalná-e 3 hónapra a leprások lelki gondozását az elhagyott molokai szigeten, a csendes óceánon. Azonnal jelentkezett. Ezen a szigeten mintegy 800 leprás élt, köztük körülbelül 200 katolikus, de csak időnként járt hozzájuk pap. Mindenki félt a fertőzéstől. A kis szigeten 2 lepratelep is volt. Mindenhonnan ide szállították a fertőzötteket, hogy ne tudjanak megszökni. A túlélők kétségbeesésükben ittak és erkölcstelen életet éltek. A néha ott időző papok hajmeresztő dolgokat meséltek. Hiányzott az állandó orvos, az ápolónővér, a pap és a rendőrség. Embertelen bűzben, leírhatatlan piszokban, testi-lelki züllésben éltek ezek a szerencsétlenek. 40%-uk már az első évben meghalt. Nem csak ők, hanem a közvélemény is, és a világsajtó is követelte, hogy tegyenek végre értük valamit. Ilyen körülmények között érkezett hozzájuk Damján atya 1873. május 10-én püspöke kíséretében. Akkor még ő sem sejtette, hogy sohasem fog innen élve hazatérni. Érezte, hogy a Jóisten kéri, ne hagyja el ezeket a szerencsétleneket, és ő szót fogadott Istennek. Amikor a leprások közé lépett, egyetlen reverenda volt rajta, s kezében a papi zsorozsmás könyv. Megrendült a látottakon. Az első napon döntött, megtesz mindent, hogy minél tovább itt maradhasson. Elöljárói ezt később jóvá hagyták. A korabeli vallásos sajtó így írt erről. Ez az ember nem csak igazi pap, hanem élő hős. Így temette el aztán magát elevenen a leprások között, mert még csak kilátás sem volt arra, hogy molokairól valaha is visszatérhessen az egészségesek közé. Ekkor 33 éves, erős és egészséges volt. A betegeknek mindene akart lenni. Atyuk, testvérük, orvosuk, tanítójuk és lelki atyuk. Hozzájuk tartozott, a leprások is megszerették, népszerű lett. Gyógyítgatni kezdte a sebeiket, levágta rothadó végtagjaikat, saját maga készített neki koporsót, vagy kiásta a sírjukat. Kiharcolta a több élelmet és gyógyszert számukra. Közösen utakat építettek, árvaházakat a gyermekeknek, bevezették a vizet, és megépítették a csatornahálózatot. Tudta, hogy ezeknek a szerencsétleneknek lelki erőt és reményt kell nyújtania. Ezért feladta az óvatoskodó egészségvédelmet, közöttük aludt, egy tányérból evett, kezet fogott velük, kezével érintette sebeiket. Sugárzó papi egyénisége és derűje megváltoztatta az egész szigetet. Leprásai elmondták, jobb itt a sorsunk, mint otthon volt. Damján atya mindennapját az oltári szentség előtt kezdte, a temetőben vagy a halottak mellett elmélkedett. Minden szabad idejében a rózsafűzért imádkozta. Évente 200-at keresztelt. A haldoklókat feloldozta, hogy Istennel kibékülve hunnyanak el. Az általa szervezett zenekar minden temetésen muzsikált. A szigeten tett egyik hosszabb útja után forró vízbe rakta az egyik lábát. Akkor vette észre, hogy nem érez semmit. Megdöbbenve állapította meg, leprás lettem. 43 éves volt. Így írt paptestvérének. Tudod, a megváltó kiválasztott. Megengedte, hogy megkapjam a leprát. Örök hála érte. Leprás lettem a leprásaim között. Így gyorsabban jutok majd a mennyei hazába. Kérlek, segíts imádságoddal, hogy legyen erőm kitartani és felérkezni a Kálvária-hegy csúcsára. A keresztútja azonban még évekig tartott. Úgy szerették a leprások, mintha valamennyiöknek ő lett volna az édesapja. Mindig így kezdte a szentbeszédet, mi leprások. Templomát ki kellett bővíteni, s amikor főpásztora Bérma útja alkalmával meglátogatta, csak álmélkodott azon, amit Damján atya ott művelt. De nem csak a püspök, hanem a világ is megtudta a változást. Sok érígye és ellensége lett, de Damján atya ezzel mit sem törődött. A havai kormány átadta neki a leprások apostolának az ország legmagasabb kitüntetését. Amerikából és Európából komoly adományok érkeztek, amelyek megkönnyítették munkáját. Nagy keresztet jelentett, hogy éveken át nem volt senki, akinél elvégezhette volna a szentgyónást. Egy alkalommal, amikor rendi elöljárója meglátogatta, de partra nem szállhatott, leprásai füle hallatára kiabálta a hajóra bűneit, hogy feloldozásban részesülhessen. A korabeli sajtó így számol be az eseményről, mind a hajón, mind a leprások szigetén valamennyien sírtak. A lepra lassan, de biztos kegyetlenséggel, nagy fájdalmakkal végzett vele is. Arca felfúvódott, deformálódott, szeme piros lett, a hangja rekedt. Idővel aztán ereje is elhagyta, lesoványodott, és magas láz gyötörte. Példája azonban követésre ösztönzött. Két laikus testvér és egy világi pap szegődött társául. 1888-ban megérkeztek az első irgalmas nővérek is a szigetre. A nagybeteg Damján atya így újongott fel, most már meghalhatok, művem jó kezekben van. A nagy hét kezdetén halt meg, 1889. április 15-én éjszaka. Siratta az egész sziget. Leprás testvérei egy magas fa alá temették el, amely alatt az első éjszakát töltötte, amikor közéjük jött. Sírkövére ezt írták, áhítatos megemlékezésül a tiszteletre méltó Damján atyának, aki a felebaráti szeretet vértanújaként halt meg. Damján József Jézus példáját követte, az irgalmas felebaráti szeretetnek lett az áldozata, hőse, és ezek után a föltámadt Krisztus dicsőségének részese. Évekkel később rendje haza akarta szállítatni a holttestét Európába. A leprások nem engedték. Ő volt a mi testvérünk és édesatyánk. Csak 50 év múlva sikerült exhumálni, és ma Belgiumban, Leuvenben pihen. Az ország minden templomában zúgtak a harangok, amikor hazaérkezett a holtteste, akár csak húsvétkor, Jézus feltámadásának ünnepén. Méltó fogadtatás volt, hiszen Damján József atya, a leprások apostola, a vértanúk királyának, a feltámadt Krisztusnak volt hűséges követője. 1995-ben Második János Pál pápa boldoggá, 16. Benedek pápa pedig 2009. októberében szentté avatta. Jutalma örök, hiszen Jézus szolgálta testvéreiben.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságról fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Az emlékezés címe az ima az Isten ajándéka. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor úgy gondoljuk, hogy mi teszünk valamit, mi mondunk valamit, akár egyénileg, halkan, hangosan, akár közösségben. Ez lehet egy szertartás, valamilyen liturgikus cselekmény, lehet kötött szövegű imádság, lehet a saját szavunkkal imádkozni. Sokféle ima van, de úgy élem meg, hogy én vagy mi közösségben elkezdtünk imádkozni. Mi teszünk valamit, és a címzet maga az Isten. Neki mondjuk el, neki adunk hálát, tőle kérünk valamit, vagy felajánlunk neki valamit. És úgy tűnik, mintha én lennék a kezdeményező, akinek jött egy gondolat, vagy mivel jó ember vagyok, meg hívő ember vagyok, ezért az Isten megajándékozom azzal, hogy megszólítom őt. Vagy bajban vagyok, és hogy nem megajándékozom az Istent, de kifejezem a nehézségemet, kérem, hogy segítsen rajtam, és oldja meg ezt és ezt a problémát. Szent Pál apostol írja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a Szentlélek nélkül még azt sem tudnánk kimondani, hogy Abba, Atya. Meg sem tudnánk szólítani az Istent, és főleg nem, hogy édesapámnak szólítsam őt. Vagy például a Szentlélek sóhajtozik bennünk, sokszor szavak nélkül. Ez egy mély vágyódást fejez ki, hogy sóhajtozik bennem, vágyódom az Isten után. Ő utána szomjazik az egész lényem, mind a testem, mind a lelkem. És persze ezt is úgy érhetem meg, hogy bennem van a szomjúság, és hogy én adok az Istennek valamit, azonban az imádság az az Istennek az ajándéka. Mindig övé az első lépés, ő hív meg engem arra, hogy vele kapcsolatba legyek, a Szentlélek által ő indít arra, hogy kezdjek el imádkozni bármilyen formában is, de hogy lépjek vele kapcsolatba. Az imádságnak többféle definíciója van, meghatározása, és én nem is ezeket szeretném idézgetni, hanem valahogy megragadni az egésznek a lényegét. És ez nem más, mint az ima, azaz Istennel való mély szeretet kapcsolat. A kapcsolaton van a hangsúly, hogy én vele vagyok. Hogy most mit imádkozok, milyen formában, sokféle ima van, hál' Istennek, és hogy ezeket mindegyiket használjuk, imádkozzuk, mikor milyen lelki állapotban vagyunk, vagy mikor mire van szükségünk. De a lényege akkor is változatlanul, hogy egy személlyel, aki maga az élő Isten, aki engem teremtett, megváltott és megszentelt, hogy én vele vagyok közösségben, ráfigyelek, és most mi együtt vagyunk, és szeretjük egymást. És ezen van a hangsúly. Az első János levél ilyen egyszerűen fogalmazza meg az Istennek a lényegét, Isten a szeretet. Neki nem csak egy tulajdonsága, hogy ő szeret, hanem az egész lénye maga a szeretet. És erről sokszor beszélek, hogy vannak az alapvető igényeink, vágyaink, és a legelső, hogy valaki nagyon szeressen engem, én pedig viszont szerethessem ezt a szemét, vagy akár persze több szemét. Ez a legmélyebb vágyunk. És ez a vágy tulajdonképpen az Istentől jön, mivel ő a szeretet, őtől várjuk azt, hogy szeressen bennünket, hogy az Istenre szomjas a lelkünk. Persze, hogy gyakorlatban sokszor ezt emberektől várjuk meg, vagy akár tárgyaktól, helyzetektől, vagy próbáljuk mi magunk megvalósítani azt, hogy hogyan is érhezhetnénk magunkat szeretve, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten szeretet és végső fokon minden szeretet belőle forrásozik és ráirányul. Ezért, amikor szemben nézek azzal, hogy bennem hiány van, ez a szeretetnek a hiánya, akkor gondoljak arra, hogy az Istennél ez az én vágyom tökéletesen megvan. És mondhatjuk nyugodtan, hogy az Istenre szomjazik a lelkem, ő utána vágyódom, az egész testem és az egész lényem, minden, ami vagyok, őrá vágyódom. És ezért, amikor imádkozok, akkor nem azt mondom, hogy nekem most imádkozni kell, vagy illik, vagy minek kell már megint imádkozni, semmi kedvem hozzá, minek kell valamit elmondani. Persze az imádságot újra és újra kell értékelni, hogy miket is mondok, meg mennyit, meg annak mi a gyümölcse, hanem mennyivel másképp hangzik így, és ez az igazság, hogy vágyódom az Istennek a szeretetére, aki mindennek a forrása, az én teremtőm, és én vele akarok lenni. Vágyom az ő szeretetére, az ő gyöngétségére, persze a segítségére, és az, hogy egyáltalán nála nyugalmat találjak, hogy egyszerűen csak együtt legyünk, és szeressük egymást, és ez a legmélyebb vágyam, tehát nem imádkoznom kell, meg minek kell már megint, meg nincs kedvem, de akkor is kell, hanem a legmélyebb vágyamat nála találom meg. Persze ide meg kell tanulni mélyen imádkozni, ami nem csak önmagában tanulást jelenti, hanem egy mély alázatot is, meg azt, hogy időt kell biztosítani arra, hogy minőségileg tudjak imádkozni. És hogyha megtalálom az imában azt, hogy ezt nem én teszem, hanem az Isten a kezdeményező, ő hívott meg engem, a legmélyebb vágyaimat, amiről álmodozom, és tárgyaktól, emberektől, karriertől, valamitől várom, onnan úgysem kapom meg, hanem a legmélyebb vágyaimnak a kiteljesülése az Istentől van. A szamariasszony történetében is, ott a szamariasszony a férfiaktól várta, hogy valamilyen teljességet érezzen a szeretetnek valami kibontakozását. És Jézus pedig mondja neki, hogyha ismernéd Isten ajándékát, és azt, aki mondja neked, adj innom, inkább te kérted volna őt, és Jézus utal a Szentlélekre, hogy a Szentléleket, a szeretet ajándékát adja neki ajándékul. És Szent Ágoston, amikor előre a részről elmékelik, akkor azt mondja, hogy itt nem csak az asszonyban volt szomjúság, hanem Jézus is előre szomjazott az asszonynak a hitére. A Terézonya nővérének a kápolnájában mindig ki van írva ott a kereszt mellett, Jézusnak ez a szava, hogy szomjazom. Hogy Jézus szomjazik a mi szeretetünkre, szomjazik az emberek üdvösségére, szomjazik arra, hogy mi elvigyük másoknak, főleg a szegényeknek, az elesetteknek, a betegeknek, Krisztusnak a szeretetét. Tehát nem csak mi szomjazunk az Isten szeretetére, hanem ő is szomjazik a mi hitünkre, a szeretetünkre, az, hogy bízzunk benne. És ezért, amikor mi találkozunk, vagy elkezdek imádkozni, akkor ez a két személy, ez a két szomjúság találkozik egymással. És hogy most mit imádkozok, mit nem, de most az alap, a legfontosabb az, hogy együtt vagyunk. És ezt tudatosítom magamban, akkor már gyakorlatilag én mindent elértem, mindent megértettem, és közben lehet, hogy szórakozott vagyok, lehet, hogy még el is halszok imádság közben, vagy nem olyan érzelmeket kaptam, amire számítottam, legalábbis amit én titokban vártam, itt lehetne bennem csalódás is, de nincs, mert ami a lényeg, az megkaptam, hogy vele vagyok. Amikor az Istennel vagyok, akkor érem meg az emberi méltóságomnak a csúcspontját is. Hiszen én a teremtmény, a teremtővel vagyok, aki nem csak megteremtett, hanem megváltott és megszentel. És ezért, amikor én imádságot mondok, akkor megélem azt, hogy milyen óriási méltóságot kaptam az Istentől, hogy az Isten személyesen velem beszél, és személyesen engem szeret, és én őt megszólíthatom. Azok a mondatok, amiket most elmondok, nem tudom kiben hogyhat. Valakinek lehet, hogy ilyen nagyon ilyen mézes, csöpögősnek tűhet, valaki számára túl általános vagy közhelyeknek, azonban amikor az imádságról lesz szó, mindig azon múlik, hogy mit hogyan értettem meg, amikor elkezdek gyakorolni. Elkezdek gyakorolni, és valamilyen lelkülettel odafigyelek az imára. Például, hogy nekem nem imádkoznom kell, hanem még a családnak is megmondom, hogy gyerekek, most élem a méltóságomat, én az Istennel leszek egy fél óráig, most ne zavarjatok, az én Urammal beszélek, aki megteremtett, és aki megadja nekem az üdvösséget is. Úgyhogy legyetek szívesek, és most csendben legyetek, ne keressetek engem, mert a legnagyobb találkozás történik most az életemben, ezen a napon. Nem tudom, ez hogyan tűnik, amikor ezeket hallgatjuk, de sokszor ilyen hozzáállásokon múlik az, hogy hogyan nézek én az imára, magamra, az Istenre, hogyan biztosítok időt, mások számára úgymond, hogy adom el, hogy most én elmegyek imádkozni, vagy csak fű alatt, amikor nem lát senki sem. És ezt szeretném majd a további elmékelésekben is folytatni, és apró kis lépésekben haladni, és ezeket úgymond kipróbálni, ízlelgetni, azért, hogy az imádsághoz való helyes hozzáállást megtaláljuk, és utána pedig következik majd, hogy hogyan imádkozzunk, itt már vannak módszertani leírások, meg sokféle metódus, hogy hogyan imádkozzunk, mi annak az alapvető lelkülete, de az Isten hív meg bennünket, hogy imádkozzunk, és az egyáltalán, hogy imádkozhatunk, az is az ő ajándéka.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádságról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Jézus mennybe meneteléről elmélkedik az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival.
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, asszonyunk Szűz Mária,
Istennek szent anyja,
imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus,
mindörökké, Amen.
Szeretettel köszöntöm a Hitvalló műsor hallgatóit, és köszöntöm itt a stúdióba Dominikát, Gergőt, Szabolcsot és Gellértet, akikkel a mai adásban beszélgetni fogunk Jézus mennybe meneteléről, és hogy mi történt ezután az apostolokkal. A múlt alkalommal megbeszéltük, hogy Jézus feltámadása után hány nap telt el, ahogy felment a mennybe.
40 nap
telt. Nagyon jó, 40 napig még itt volt a földön, és több ízben is megjelent az apostoloknak, valamint az asszonyoknak, az Emmauszi tanítványoknak. Feltámadása után 40 nappal történt a mennybe menetel. Figyeljük meg, hogy hogyan történt ez. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybe gyűltek erre, megkérdezték. Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában, és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhűlt akarta el szemük elől. Amint merül nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik. Galileai férfiak, Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Erre az olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Az apostolok és Mária Jézus anyjával és testvéreivel együtt mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak. Mi történik itt Jézussal, amit most felolvastam?
Felmegy a mennybe.
Tehát nagyon fontos, hogy miután Jézus feltámadt húsvét vasárnap, még 40 napig megjelent az apostoloknak, majd a 40. napon felment a mennybe. Mi az a mennyország? Ott örülünk, vagy szomorúak vagyunk?
Örülünk.
Miért örülünk a mennyországba szerintetek? Kivel találkozunk ott?
Jézussal, meg Istennel.
Nagyon jó. Így van, mert ugye ott megérezzük Istennek a közelségét. A mennyország az állapot, az örök boldogságnak az állapota, mert Istenhez olyan közel leszünk, amilyen közel itt a Földön nem kerülhetünk. Szerintetek miért nem kerülhetünk itt a Földön olyan közel, mint a mennyországba Istenhez? Mi áll közénk?
A bűnök.
Nagyon jó, a bűnök. És ugye a húsvétnak ez a lényege, hogy Jézus megnyitja számunkra a mennyország kapuit, mert azzal, hogy mi bűnbánatot tartunk, megbánjuk bűneinket, megpróbáljuk jóvá tenni bűneinket, ezzel utat nyerhetünk a mennyországba, oda, ahova már Jézus a mennybe ment, ezt ünnepeljük Jézus mennybe menetelével. Mit ígér meg az apostoloknak a történetbe? Ki figyelte meg, hogy igaz, hogy ő most felmegy a mennybe, de ők meg fognak kapni valamit.
Ugyanígy vissza fog jönni.
Vissza fog majd egyszer jönni, így van, amikor megítél mindenkit, de addig is valakit elküld.
Szent léleket.
Nagyon jó, a szent lelket. Ki tudja megmondani, ki az a szent lélek?
A harmadik isteni személy.
Így van, a harmadik isteni személy, valóságos Isten az atyával és a fiúval együtt. A Szentlélek, tudjuk, hogy mikor szállt le az apostolokra?
Ez 50. napon.
Így van, Jézus feltámadása után az 50. napon. Tehát, hogyha egy kicsit számolgatunk, akkor hány nap telt el Jézus mennybe menetele és a Szentlélek eljövetele között? Dominik?
10.
10 nap. Szerintetek mit csináltak az apostolok ebbe a 10 napban? Együtt
Imádkoztak
Szűz Máriával és az asszonyokkal, és a többi tanítvánnyal együtt, és várták a Szent Lelket. Melyik az az ünnep, amikor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük?
Pünköst.
Nagyon jó, pünköst, és várták az apostolok is pünköstöt. Bezárkóztak a terembe, az utolsó vacsora termébe. Szerintetek miért zárkóztak be, azért még mit éreztek-e a várakozás mellett?
Félem.
Nagyon jó, féltek egy picit. Mitől félhettek szerintetek?
Attól, hogy megtalálják és megölik őket.
Ugyanúgy, ahogy Jézussal tették, ugye a főpapok, hogy őket is megtalálják majd. És egy kicsit így magányosnak is érezték magukat, mert ugye Jézus elment, ugye felment a mennybe, ugye a szívükbe azért itt maradt, de azért egy kicsit volt bennük félelem, és várták, amit megígért, vagy akit megígért nekik Jézus, a Szent Lelket. És 10 napig így imádságban töltötték az időt, és ekkor jött el pünkösd napja. Egy újabb történetet fogok elolvasni nektek, figyeljük meg, hogy mi történt itt pünkösd napján. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik, szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben, csodálkozva kérdezgették. Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfiliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak és ezt kérdezgették egymástól. Mi lehet ez? Mások gúnyosan megjegyezték, teleitták magukat édes borral. Hogy kezdődött a történet, hogy hol voltak az apostolok?
Egy kisebb épületbe bezárkóztak, mert féltek, és nagy zúgás.
Így van, mintha mi közeledett volna.
Egy tornádó, egy szélvíz.
Így van, mintha egy vihar közeledett volna, és ugye ők pedig imádkoztak, úgy, ahogy megbeszéltük, hogy Jézus mennybe menetele után együtt imádkoztak. Mi jelent meg a fejük fölött?
Lángcsóvák.
És így rájuk szállt a kicsoda?
A Szentlélek.
A Szentlélek. Na itt van a másik ábrázolás, amit előbb nagyon jól mondtatok, hogy a Szent Lelket, a Szentírás, az kétféle módon jeleníti meg nekünk. Akkor melyik ez a kétféle mód? Az egyik a...
galamb, a másik pedig a lángcsóvák.
Galamb képében mikor jelenik meg a Szentlélek, azt tudjuk?
Amikor Jézus megkeresztelkedik.
Nagyon jó, így van. Hol keresztelkedik meg Jézus? Melyik folyóban?
A Jordán.
Ki kereszteli őt meg?
Szent
János. Nagyon jó, keresztelő Szent János kereszteli meg, és nagyon jól mondta Gellért, hogy akkor is megjelenik a Szentlélek, de nem csak a Szentlélek, hanem a három isteni személyt egy szóval, hogy mondjuk?
Szent Háromság.
Így van. A Szentírásban ez az a történet, amikor a Szent Háromság mindhárom személye megjelenik. Kik a Szent Háromság személyei?
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Így van. Na, el tudja valaki mondani, hogyha elképzeljük a történetet, Jézus megkeresztelkedését, hogy hogyan jelenik meg a három isteni személy?
Hát ugye megkeresztelik a Fiút, Jézus.
Nagyon jó.
Rászáll a galamb, a Szentlélek, és szózat hallatszik az égből, amit Isten mond.
Így van, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ez a Szentírásban az egyetlen olyan rész, ahol a Szent Háromság mindhárom személye együtt jelenik meg. És ezt a Szent Lelket, amit Jézus megígért, ez száll rá az apostolokra pünkösd napján, hogy úgy, mintha egy vihar jött volna, egy zúgás, és lángnyelvek jelentek meg az apostolok feje fölött. Erre a zúgásra mit csinált a nép, aki ott tartózkodott Jeruzsálemben?
Oda ment.
Kíváncsiak voltak. Mit mond a Szentírás, hogy milyen emberek voltak ott Jeruzsálemben? Vallásos emberek voltak, és Péter kiállt eléjük, és beszélni kezdett is. Ezek a vallásos emberek egy helyről jöttek oda Jeruzsálembe? Nem, nagyon sok helyről. Emlékszünk valahonnan, hogy miket?
Ázsiából,
Egyiptomból, Rómából, Mezopotámiából, pártusok, elamiták, Kréta. Tehát Krétáról, így van, tehát sokféle nép jött, akik különböző nyelveken beszéltek. De mi volt a lényege? Hogy amit Péter mondott...
Azt mindenki megértette.
Mindenki megértette, és ez már a Szentléleknek az egyik ajándéka, a nyelvek tudománya. Mi volt a beszéd hatása? Figyelj, e szavak, amelyeket Péter mondott, szíven találták az embereket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát emberek, testvérek? Térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjetek meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket. Meneküljetek ki ebből a romlott nemzetéből. Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek megtért. Eddig mit beszéltünk, hogy a 10 nap alatt azért mit éreztek az apostolok?
Félelmet.
Félelmet. A Szentlélek mit adott neki?
Bátorságot és önbizalmat.
Azaz. Bátorságot, önbizalmat, a nyelvek tudományát, igaz? Megerősített őt hitében, küldetésében, mert ugye Péternek és a többi apostolnak is Jézus milyen feladatot adott, milyen küldetést adott?
Hogy az egész világot térítsék meg.
Nagyon jó. Hirdessék az evangéliumot, és kereszteljék meg az embereket. Péter kiáll és beszélt Jézusról az embereknek. Mit kérdeztek az emberek Pétertől és a tanítványoktól?
Hogy mit tegyenek.
És Péter mit mondott nekik? Mit kell tenniük?
Meg kell keresztelkedni.
Nagyon jó, meg kell keresztelkedni, és meg kell bánni a bűnöket. amit Jézus is hirdetett eddig. És kifigyelte meg, hogy hányan keresztelkedtek meg a beszéd
hatát? Hát körülbelül 3000.
3000. Na, ők voltak gyerekek, az egyháznak az első tagjai, akiket úgy is hívunk, hogy őskeresztények. Pünkös napján két dologra emlékezünk, két dolgot ünnepelünk, a Szentlélek eljövetelét, valamint az egyház megszületését.
Mint zúgó szél leszáll a földre, a szennyet hajtja, szórja szét. Jöjj és fújd rám élő lelket, újat kezdek én. Szent lélek a szívem,
meddig maradt itt a Szentlélek?
Hát még most is
így
van.
Így van, még most is itt van, a világ végéig itt lesz, és az egyház éltető lelke lesz a világ végéig, és segíti az egyházat, hogy Jézus tanítása szerint éljen és működjön. Ezek az első keresztények ugyanúgy tanúságot tettek Krisztusról, mint ahogy nekünk is nap mint nap tanúságot kell tenni Krisztusról. Hogyan tettek tanúságot szerintetek az első keresztények Krisztusról?
Kenyértörés.
Például a kenyértöréssel. Mit jelenthet az a kenyértörés?
A eukarisztiára visszaemlékezés.
Vagy olyan, mint ma a Szent Mise. És miért hívják kenyértörésnek a Szent Misét? Miért hívták akkor kenyértörésnek?
Mert Jézus az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret, és létrehozta az eukarisztiát.
Nagyon jó, és az apostoloknak adta. Utána a bort, ugye, saját vérévé változtatta, és azt is az apostoloknak. Ezt hívjuk egy szóval eukarisztiának, vagy más néven oltári szentségnek. Minden szentmisének ez a középpontja. Akkoriban szerintetek voltak már templomok? Az első pünkös napján?
Nem.
Nem voltak. Hol történtek ezek a kenyértölések az elején szerintetek? Ahol Jézus eredetileg is megtörte ezt. Mikor volt ez, amikor megtörte a kenyeret?
Átlagos házakban.
Átlagos házakban, otthonokban, de a legeslegelsők azok az utolsó vacsora termébe voltak. Viszont amikor már nagyon sokan voltak, nagyon jól mondtad Gellért, magánházakban voltak ezek a kenyértörések, amit ma úgy hívunk, hogy szentmisék. Viszont amikor elkezdődött a keresztény üldözés, akkor hova bújtak el a keresztények ezeket a kenyértöréseket, az összejöveteleket megtartani? Hallottátok már azt a szót, hogy katakombákba?
Igen.
Na, mi tudjuk-e, mik ezek a katakombák?
Föld alatti járatok.
Így van, ilyen föld alatti temetkezési helyek. Miért kellett oda elmenniük a keresztényeknek?
Hát már oda nem mentek le a katonák.
Elbújtak egy kicsit az üldözőik elől, igaz, hogy ne találják meg olyan könnyen őket, és ott történtek ezek a kenyértörések a katakombákba. És amikor majd megtörténik a keresztények felszabadítása, Nagy Konstantin császár a milánói rendeletével, akkor pedig egyben bazilikákat is adományoz a keresztényeknek, valamint templomokat is építhetnek. És innentől, a 4. század elejétől vannak már templomok a keresztényeknek, mert ez a milánói rendelet, ez 313-ban volt, amikor felszabadította a keresztényeket az üldözés alól Nagy Konstantin, és ettől az évtől vannak már templomok. De nagyon jól mondtátok, hogy addig ilyen magánházakban voltak ezek a kenyértörések. Hogyan tettek még tanúságot ezen kívül az ős keresztények Jézusról?
Imádkoztak.
Mi az az imádság?
Istennel gyakorlatilag beszélgetés.
Nagyon jó. Kapcsolatot teremtünk Istennel. Mikor szoktunk imádkozni?
Reggel.
Reggel miért imádkozunk, Szabi? Hogy az egész napunk...
Jó legyen.
Jó legyen. Segítsen meg minket Isten a feladatainkban, adjon nekünk erőt, igaz? Aztán Gergő...
Este pedig azért, hogy megköszönjük a napot, ami jól telt.
Nagyon jó, tehát hálát is kell adni mindig. Aztán hol tudunk még imádkozni?
Templomban,
szentmise alatt, de a szentmisén kívül még azért más imaformák is vannak. Mit lehet még a templomban szentmisén kívül imádkozni, főleg itt a nagy bődben?
Rózsafüzért,
keresztút imádság, igaz? Vagy különböző litániák, ezek mind-mind az Istennel való kapcsolatunkat erősítik. És tudnunk kell azt, hogy bárhogy is vannak problémák itt az életben, néha egyedül érezzük magunkat, mi soha nem vagyunk egyedül. Miért nem?
Mert Isten velünk van.
Így van, mert Isten velünk van, és minél jobban ezt a kapcsolatot erősítjük az ima által, annál jobban érezzük Istennek a jelenlétét. És ezt az ős keresztények is nagyon komolyan vették, és nagyon-nagyon sokszor imádkoztak együtt. Ki tanította az apostolokat imádkozni?
Jézus.
Melyik imád tanította nekik?
Mi atyánk.
A mi atyánk imádságot. Nagyon jó. Te, ugye nekünk is vannak olyan imádságaink, amik tanult imádságok, de máshogy lehet-e imádkozni?
Saját szavakkal.
Nagyon jó, Dominik. Saját szavainkkal is lehet imádkozni, saját szavainkkal is megfogalmazhatjuk Jézushoz a kéréseinket, vagy mondani valónkat, hálaadásunkat. Tehát az imádság az nagyon fontos, mert kapcsolatban vagyunk Istennel ezáltal, és az apostolok is, az ős keresztények is így is tanúságot tettek Jézusról. Ahhoz, hogy az imád bensőséges legyen, mi kell ahhoz, szerintetek? Milyennek kell lenni?
Csendet.
Mert
és nyugalom.
Így van, mert a csendben és nyugalomban sokkal jobban meg lehet hallani Isten szavát. Emlékezzünk vissza, mielőtt Jézus elkezdte a nyilvános működését is például, ő is elvonult. Hova vonult el?
A pusztába,
40 napra. Ugye nem azért vonult el, hogy ne lásson ott semmit, hanem azért, hogy egy kicsit magányba legyen, hogy az atyához még közelebb kerüljön. Nekünk is, amikor mi is imádkozunk, fontos, hogy nyugalmat, csend legyen magunk körül, és hogy összeszedettek legyünk. Testileg is, lelkileg is, gondolatainkban is. Szerintetek mi az még, amivel tanúságot tettek az ős keresztények Jézusról?
Bűnbánattal.
Például bűnbánattal. Hát ugye ők is követtek el bűnt, és Jézus ugye, amíg tanította őket, az egyik fő tanítása az volt, hogy ugye tartsatok bűnbánatot. Miért kell bűnbánatot tartani? Azért, mert van olyan ember, aki nem vétkezik, gyerekek?
Nincs.
Hát, kettő olyan emberről én tudok, aki soha nem követett el bűnt. Szerintetek ki lehet Isten? Az a... hanem Jézus, igen, és ki a...
És Mária.
Nagyon jó, Dominik, és Szűz Mária. Az összes többi ember követel bűnt. De nagyon fontos, hogy Jézusnak az egyik fő tanítása az, hogy van remény ezután is, hiszen esélyt adott arra, hogy megszabaduljunk bűneinktől, és ez a bűn bánat. És ezt az őskeresztények nagyon-nagyon sokat gyakorolták ezt, és így is tanúságot tettek Jézusról. Mi hogyan szabadulhatunk meg ma a bűneinktől?
Gyónással.
Nagyon jó. Elvégezzük a szentgyónást. Hogy készülünk fel a szentgyónásra?
Megjegyezzük a legutóbbi gyónás óta elkövetett bűneinket, és megtanuljuk az imát.
Bánatimát, de ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy a legutóbb gyónásunk óta megpróbáljuk összeszedni, hogy milyen bűnöket követtünk el. Meg ugye ahhoz is csend kell egy kicsit, a gondolataink összeszedettebbek legyenek, és ez is tulajdonképpen egy imával is kezdhetjük ezt, amikor a szentgyónásra felkészülünk, hogy tényleg minden bűnünket összeszedjük, hogy nehogy kimaradjon valami. De nem elég csak meggyónni a bűneinket, hanem nagyon fontos, hogy meg is kell azokat, meg kell bánni a bűneinket, igaz? És meg kell próbálni kijavítani azokat. A bűnbánaton kívül még mi az, amivel szerintetek tanúságot tettek az ős keresztények?
Csodákat tettek.
Például csodákat tettek, de kinek a nevében tettek csodákat?
Jézus nevében.
Jézus nevében. Például pünköst után Péter és János meggyógyítottak egy bénát, ez benne van a Szentírásban is, akinek azt mondták, hogy Jézus Krisztus nevében mondom neked, kelj fel és jár. Ugye tudjuk, hogy Jézus is rengeteg csodát tett. Milyen csodákat tett Jézus? El tudunk néhányat felsorolni?
Mikor a vizet borrá változtatta.
Például, mikor a vizet borrá változtatta, ez volt az első csodája a kárnai mennyegzőn. Ezt miért tette? Azért, hogy kisegítse egy kicsit a nász népet, aztán mondjunk még csodákat Jézustól. Tudunk még?
Nagyon sokat gyógyított.
Így van, nagyon sok embert meggyógyított. Vakokat, bénákat, de mindig mondta nekik, hogy menj és többé ne vétkezz. Nem csak a testüket igyekezett meggyógyítani, hanem a lelküket is. Aztán tudunk-e még Jézustól csodát? Hát több, nagyon sok csodája volt, még például halottat is feltámasztott, Lázárt feltámasztotta, vagy a vihar lecsendesítése, vagy ördögöket űzött ki.
Vagy a vizenjárás.
Azaz a vizenjárás. És a legnagyobb csodája Jézusnak micsoda?
Maga a feltámadás.
Nagyon jó, hogy ő feltámadt harmadnapra, és ezzel megnyitotta nekünk a mennyországba vezető utat. Ami még nagyon fontos, hogy Jézus is és az apostolok is azért tettek csodákat, hogy másokon segítsenek. És Jézus még ezzel is bizonyította istenségét, hogy rengeteg csodát tett. Na és mi az, amivel még szerintetek az ős keresztények tanúságot tettek Jézusról?
Hogy meghaltak a vallásukért.
Így van, a hitükért, Jézusért. Hogy hívjuk azokat a szenteket, akik meghalnak a hitükért, Jézusért?
Vértanúk.
Vértanúk. Ugyanúgy, ahogy az ős keresztények tanúságot tettek Jézusról. Ti hogyan tehettek tanúságot szerintetek?
Imádkozással.
Például imával. Aztán?
Gyónással.
Törekedtek arra, hogy rendszeresen elvégezzétek a szentgyónást.
Áldozással.
Nagyon jó, rendszeresen szentségekhez járultok, szentmisére jártok, és büszkék vagytok arra például, hogy milyen iskolába jártok.
Katolikus.
Például, hogy katolikus iskolába jártok, és ezt nem szégyellitek mások előtt, hanem bátran megvalljátok a hiteteket. Ez is egy tanúságtétel. Bátran tegyetek tanúságot arról, hogy keresztények vagytok, és hogy Jézus követői vagytok, és hogy ez az életeteken is látszódjon. És befejezésül imádkozzunk azért, hogy erre minden ember törekedjen a mindennapokban. Atya, a Fiú, a Szent Élek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Valkó Viktor hitoktató Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. Az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 5. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!